Ez tehát az életre szóló könyvek, és vendégem továbbra is Fehér Marian, a Rádiókafé.jókor című műsorának szerkesztő műsorvezetője, aki a zene előtt éppen élete egyik legnehezebb időszakáról beszélt. Azzal folytatjuk, hogy keresette könyvet, vagy bármiféle segítséget ahhoz, hogy könnyebben átvészelje ezt az időszakot.
Én visszahallgattam régi interjúimat, amiben olyan emberek beszéltek, akikből meríthetnék könyveket, így van, terápiákat. Újra szálasztam ezt a viszonyt az apukámmal, hogy miért nem tudok én nélküle élni. Meg hát ezzel a fájdalommal, hogy nem tudok senkihez kapcsolódni. Sőt, igen, csak elvesztettem mindent magam körül. Én lekapcsolódtam mindenhonnan.
De és mit tudott ez a könyv?
Az egyébként, tehát ezzel az útkereséssel összefüggésben elkezdtem, tehát ez volt Bali is, hogy kimegyek, megnézem. Hindutól falra másztam nagyon gyorsan. Ugye a vallások, mi mit kínál, spirituális eszközök, ezoterikus eszközök, mindent. És az istenkeresés, tehát tulajdonképpen igen, egy istenkeresés volt bennem. Valahogy el akartam hinni azt, hogy mégiscsak van valami ezen a világon. Tehát, hogy nem vagyok ennyire kiszolgáltatott, ennyire magányos, ennyire nehezen. És ennek a könyvnek a története kb. Az, hogy az egyik bevásárlóközpontban éppen ezen méláztam és gondolkodtam, és a postán, tehát a postai könyvek között valahogy megláttam a borítóját, ilyen citromsárga, vagy nem tudom, és kivettem. És akkor elolvastam, Mennyországban ébredtem, mondom, de nagyon kis mesebeli cím, és még ott várakoztam, elkezdtem elolvasni, és akkor igen, hogy ez egy igaz történet, egyébként egy nagyon nehéz helyzetből induló nő története, akinek aztán lesz 4 gyereke, és aztán egyszer csak valamilyen oknál fogva beáll neki, nyilván megvannak az egészségügyi körülményei, beáll neki egy klinikai halál, amiből 9 percet tölt el, tehát hogy ez már túl van azon, hogy így elbóbiskolunk, és aztán felébredünk, és minden rendben. És abból, ahogy ő visszajön, és ez nem egy halál utáni élmény, tehát nem ez a lényeg benne, hanem az, ahogy ő leírja azt, hogy mit történt, tehát mit gondol, mi történt az ő érzékeivel, mi történt az ő emlékeivel, mi történt az ő világra való rálátásával, és hogy ahogy visszajön, hogyan tudja a saját megtörettetését feldolgozni, a másoknak elmondani, hogy figyelj, ha veled is ez történt, nem te vagy a hibás benne. Szóval, hogy lesz egy ilyen proféta szerepe, vagy nem is tudom. És hát igen, akkor nekem pont szükségem volt arra, hogy valaki mondja azt, hogy akármi van is, van valaki, valami, ami segít nekünk. És akkor elvittem ezt a könyvet, és nagyon szerettem, és kifejezetten nem akartam a végére jutni. Tudod, amikor elkezded lassabban olvasni. És aztán utána pedig nekem volt egy megtérésem, most nem azt mondom, hogy ez feltétlen ezzel kötődik össze, de szerepe volt. Szerepe volt, hogy az én Isten kapcsolatom élőbb legyen, hogy én megtaláljam, és úgy találjam meg, ahogy ez nekem jó.
Az az érdekes, hogy itt van, és édesapádhoz és az ő elvesztéséhez kapcsolódik egy másik könyv, a Vitt hírét az igazaknak, amire én emlékszem erre a könyvre, és én nagyon hosszan gondolkodtam azon, hogy vajon ez hogy függ össze ezzel, az életednek ezzel a pontjával, hiszen ez egy orvos, aki elindul, és befogadják egy törzsbe, és akkor ott megtapasztalja azt a valóságot, a természetközeliséget, és hogy vajon ez hogyan kapcsolódott neked össze? Időben kapcsolódott össze?
Egyébként vagy igen, más? És ez a betegségével függött össze időben. Volt egy olyan időszak, amikor olyan stádiuma volt ennek a betegségnek, hogy egy ilyen nagyon nagy, úgy is fogalmaztam, szerintem, hogy egy mély ütés, tehát, hogy már azt hittük, hogy minden rendben, amikor egyszer csak jött egy tünet, ami kiderült, hogy ez egy újabb megjelenési formája ennek a betegségnek, és nekünk van vidéken Zalában egy házunk, ami az én nagyszüleimé volt, az anyai nagyszüleimé, Szilvágyon, és ez édesapámnak volt a nagy szerelme egyébként ez a hely, ő nagyon-nagyon szerette, és ő ebben az időben egyébként éppen ezt felújította, tehát ez egy félkész ház lett. Tehát ő, mikor a diagnózisát kapta, akkor éppen csak hazaszaladt, mert az unokaöcsém koraszülöttséggel megszületett, és a édesapámnak volt egy tünete, és azt megnézett, és kiderült, hogy ez egy súlyos dolog. Ezért aztán az a ház egyébként így is maradt hosszú időre, és amikor ebben a betegségben ugye megküzdött vele, majd kiderült, hogy mégsem, akkor én egyszer csak azt gondoltam, hogy most volt elegem az orvosokból, az injekciókból, a kemoterápiákból, a sugárkezelésekből, a műtétekből, és én megfogom az én apámat, és én elviszem erre a 250 kilométerrel arrébb lévő faluba, és majd én gondoskodom róla, és meggyógyul, és nem lesz ez. És egyébként ezt közöltem is az orvosával, aki azt mondta, hogy oké, nézzük ezt most meg. Mondta, hogy mennyi időre akarom el, és mondtam, hogy egy 3 hétre, vagy egy hónapra, és akkor a akkori munkahelyemen azt mondta a főnököm, figyelj, menjetek. És akkor egy nagyon nagy elánnal. És édesapám nagyon boldog lett ettől, tehát rettentően felvillanyozta ez, és akkor mi tényleg áttettük oda a székhelyünket, és ezt a könyvet olvastam akkor, és esténként mondtam apának, hogy nézd, ezek hogy ez mennyire érdekes, ahogy ebben a könyvben például ugye le van írva, hogy ez a törzs gyógyítja a betegségeit.
De ő természeti népek sokkal többet tudnak.
Hát hogyne. Tehát, hogy ő azt felismeri, hogy ez valami, ami benned van, valami energiafelborulás, és azt kell helyrehozni, és hát nyilván minden foglalkoztatott. Tehát gondolhatod, hogy nem volt olyan szeglete az országnak, ahova nem mentem volna el, hogy valaki tud-e adni valami varázsszert, vagy ráolvas, vagy mindeközben persze nyugati orvoslás minden eszköze, és nagyon emlékszem arra, amikor ezt a részt mondtam, hogy apa, figyelj csak, és akkor felolvastam, és akkor erről hosszan elbeszélgettünk. Tehát egyébként állítom is, hogy ebben az időszakban, ebben amúgy nagyon nehéz, tragikus időszakban egy csomó olyan téma előjött köztünk is, ami amúgy nem jött volna elő. Úgyhogy ezért mondhatom, hogy ez az utolsó közös könyvünk, vagy élményünk, és egyébként tök érdekes, hogy ennek a könyvnek amúgy az a vége, ugye ezt te is mondtad, hogy ez egy amerikai orvos nő, aki elmegy ehhez, azt hiszem ausztrál, ugye? Igen. Ez egy ausztrál törzs, és becsatlakozik hozzájuk, és éli az ő életüket, amit egyébként iszonyúan feltöri először a sarkát, hogy minden étlekkel.
Konkrétan. Mezitláb megy az erdőben, és igen. Mindent csinál, amit kell.
Így van, és közben pedig csodálatos. Tehát, hogy csodálatos, hogy ezek például egy estét eltöltenek úgy, hogy ahol megállnak és megpihennek, ott a természetből kölcsön veszik azokat a dolgokat, amikkel ők zenélni tudnának. És aztán utána visszateszik. Tehát, hogy ez elképesztő, hogy ahogy beszélnek arról, hogy nem kell ahhoz beszélni, hogy értsük, hogy a másik akar valamit, mert hogy csendben vonulnak. Na hát ez már nyilván egyébként ez már nagyon misztikus, már csak azért is nekünk innen, akik a zajban élünk, de hogy ő ebben részt vesz, és a végén az az üzenet, ez egyébként igazak népe, azért vitt hírét az igazaknak, hogy ők azt mondják, hogy az, ami felé 90-es évekről beszélünk, az, ami felé tart a világ, az, ahogy a nyugati civilizáció teret hódít, és jól láthatóan pár 10 éven belül tönkretesz mindent, ezért ők úgy döntenek, hogy ők magukat felszámolják, ami azt jelenti, hogy mostantól ők nem szaporodnak, és az ő törzsük nem akarják, hogy a civilizációnak áldozata legyen, ezért ők leélik az életüket, vándorolnak, de itt a vége.
És eltűnnek. A
ez az üzenetük. És azért akarták, hogy ez az orvosnő velük menjen, hogy ő lássa még, hogy mi az, amit ők életnek tartanak, de nem próbálkoznak, mert pontosan látják, hogy ez már nem lesz.
Van még egy könyv. Szerintem a műsoraidból is, meg a mostani beszélgetésből is kiderül, hogy iszonyan érzékeny vagy, meg nagyon nyitott vagy úgy a világra, de mondjuk az, hogy te hogyan fordulsz az emberek felé, például ebből az utolsó könyvből, ami itt van a listádon, szerintem nagyon jól kiderül. Ha majd egyszer találkozunk, ez a címe, ez egy magyar szerzőkönyve. És én teljesen meglepődtem, amikor te mondtad, hogy ez hogyan került hozzád.
Ez úgy került hozzám, hogy anno egy másik rádióban volt egy műsor, az volt a címe, hogy Napos oldalak. És a műsorvezetője, képzeld el, az Olá Andrea volt. És szóval, hogy a te műsorodban nagyon régen, 20 éve, hallottam erről a könyvről, és a szerzője beszélt róla, aki egyébként motorsportban jeleskedett. És csak arra lettem figyelmes, hogy én egy nagyon szép ilyen szerelmi vallomást hallottam, ami az ő egyébként elhunyt feleségéről szólt, és az ő életükről mesélt. és akkor meghallgattam, nagyon tetszett ez az interjú, és akkor úgy döntöttem, hogy elolvasom a könyvet. Ez egyébként tőled kértem kölcsön, csak te nyilván nem emlékszem, már 6416 könyvet adták kölcsön, meg olvastál ki, meg tettél ide-oda.
Meg ez tényleg ilyen 2002-3
körül. Nagyon régen volt, igen, igen. Mm. És elolvastam, és iszonyatosan megfogott az ő történetük, az ő találkozásuk története, 70-es évek, Békásmegyer, gondolom újonnan felépült panel rengeteg, és akkor itt szépen beköltöztek a vidám családok, tudod, kisgyerekkel, fiatalok, és nagy remény be, hogy ott akkor a 6. meg a 10. kezdjük az életünket, és amúgy mindenki teszi a dolgát, de milyen jó ez. És hát én is egyébként egy óbudai panel gyerek vagyok, úgyhogy ezt én értem. És oda beköltözött a férfi a családjával, és a nő a családjával, mert hogy mindkettőnek volt családja máshonnan. És a kb. A bicikli tárolóba, vagy a liftbe együtt utaztak, és ott volt egy szempillantás, ami így megpecsételte az ő sorsukat. És innentől kezdve egyébként, tehát nyilván van egy erősen megkérdőjelezhető dolog, hogy most ez tényleg az van, hogy beköltözünk valahol, és a liftben megállt a szomszédasszonyt, és akkor szerelembe esel. Tehát lehetne így is nézni, de közben meg az van, hogy igen, tehát hogy ők olyan szerelembe estek, ami ellen egy darabig próbáltak tiltakozni, majd ez nem sikerült, és fel kellett vállalni mindkettőnek a saját, saját családjában, uh-huh. saját életébe azt, hogy ez nem megy tovább, és hát utána jön meg még a másik része, hogy amúgy meg, tehát 70-es évek Békásmegyer, tehát nem el tudunk költözni, hanem most akkor valaki valakihez, és ez azt jelenti, hogy továbbra is találkozunk a családján. Szóval faramuci helyzet, és azért mondom, hogy erősen megkérdőjelezhető, lehet ennek teljesen más vetületét is nézni, mint amit én nézek, de hogy, és onnantól persze az életnek a leírása. És az, hogy ez egy micsoda kötődés, micsoda szerelem, és hogy ez az életüket igazolta. Tehát, hogy nyilván át kellett menni annyi mindenen, meg kellett élni annyi mindent, szembe kellett nézni, magadat értékelni, választásokat, döntéseket hozni, és valamiért ez nekem, vagy ahogy meg volt írva, vagy ahogy akkor beszélt róla a szerző, nagyon-nagyon-nagyon megragad bennem, és ennek is sajnos egyébként tragikus a vége, hiszen itt az asszony korán beteg lett, és nem győzött ő sem ebben a betegségben, és benne van a haldoklás is, benne van az elengedés is, benne van a halál pillanata is, de nekem ez egy szerelmi történet, nekem ez egy olyan történet, hogy szövetség, hogy van valaki ezen a földön, aki tényleg a másik feled, és igen, sajnos ebben ők fájdalmat okoztak másoknak, de őket igazolta az élet, és ennek meg kellett történnie, és ez egy olyan szerelem volt, ami tulajdonképpen a halállal sem ért véget, hiszen az a címe, hogyha majd egyszer újra találkozunk. Szóval nekem ez egy ilyen romantikus, de mondom, nagyon-nagyon erős történet arról, hogy ha két ember összetartozik, az milyen.
Azt figyelem most, hogy beszélgetünk, hogy nincs kiemelt történelmi korszak, ami téged érdekelne, nincs kitalált, nem tudom, ilyen-olyan hatalmas drámák, szóval hogy olyan, mint a téged alapvetően csak az élet érdekelne.
Hogyha egy történelmi korszakot ki kéne emelnem, az ókort nagyon szerettem, meg a regéket, mondákat, ez nagyon-nagyon közel állt. Gondolkodtam ilyenen is, hogy az irodalom volt, például én a balladákat, tehát az egy, ugye ez egy másik műfaj, arany balladákat, de tudod, hogy mi van? Hogy ez is a tanáromhoz kötődik, aki tanított. Én a Táncsics gimnáziumba jártam, és Sági Zsuzsannának hívják az irodalom tanáromat, és ahogy ezeket az órákat leadta, úgy örökre meghatározta nekem azt, hogy én ezeket szeretem. De nincs ilyen, hogy valami iránt kiemelkedően, azt hiszem, hogy ilyet most nem tudnék mondani, de így ebben a szakmában úgy igazából mindenről. Tehát amivel éppen foglalkozom, abba bele tudom magam élni, azt hiszem.
Igen, de hogy nekem ebben az egészben az az érdekes, ami például bennem nincs meg, szóval nekem azért fura ez, hogy téged mások élete ahogyan hömpölyög az élet, ami történik velünk, ahogyan nekik megoldási módjaik vannak a bizonyos helyzetekre. Téged ez érdekel.
Ez érdekel, és ez érdekel egyébként a mindennapokban, és próbálom megérteni, hogy ki mit miért csinál. Egyébként, ha mindenkibe beletartozom én is, tehát próbálom megérteni a saját reakcióimat is. Egészen máshogy nézek helyzeteket. És tudod, hogy egyébként itt is ezt kell mondanom, hogy az édesapám halála óta, mert hogy én képzeltem magamról valamit előtte.
Hogy milyen lesz az életed? Vagy
nem,
hogy
képzeltem
vagy?
Valamit a magamról, az erőmről, a megoldásaimról. És kiderült, hogy tud olyan történni az életben, hogy nincs rá megoldás, és ez nem tudok rá mást, a megtörettetés, amikor olyan gyenge vagy, hogy az első szél elsodorna, és nem tudod, hogy kell ebből feltápászkodni, és én azóta sokkal csinyában bánok azzal, hogyha valaki elesett, és gyenge, és lehet, hogy emiatt csinál olyat, ami visszataszító.
Megengedőbb vagy?
Hát az, hogy mi történt veled, az egy tök nagy kérdés. Hogy mi történt veled, és hogy tud-e valaki, mert szerintem ezzel nem bánunk jól társadalmilag. Nincs bennünk elég irgalom. Régen, tehát a fekete ruha, az azért van, hogy látszódjon azon az emberen, hogy irgalomra szorul. A kis közösségekbe, tudod, akkor valaki menjen oda, és kérdezze meg, hogy ettél-e ma. Szóval, hogy van olyan, hogy egyszer csak kirántják alólad a talajt, és nem tudod, hogy fogsz viselkedni, nem tudod, mit vált ki belőled, nem ismersz magadra. És olyan jó lenne, hogyha akkor lenne valaki, aki azt mondja, hogy figyú, tehát egyrészt, hogy ez normális, másrészt meg, hogy helyre fogsz jönni, biztosan megtalálod, egyébként mindenkinek magának kell megtalálni, de szóval, hogy ne az legyen, hogy taszajtanak rajtad még egyet.
Milyen furcsa, hogy alapvetően aki ismert téged, vagy nem tudja, hogy mi van mögötted, tehát mondjuk a rádióból ismert téged, az azt gondolja, hogy derűs és felszabadult lány vagy, nő vagy, de hogy ugye ezt cipeled belül, ez olyan érdekes, hogy ez most kiderül.
Mert hogy sajnos megtörtént. De összességében meg igen, hát azt is az édesapámtól azt is tanultam, hogy az élet szép, meg napfényes, meg derűs, meg nem tudom, tehát hogy azt is tovább kell vinni. De ja, vannak évek, amikor nem tudsz mosolyogni, és fontos, hogy az úgy teljen, hogy utána viszont tudj, és kapj olyan segítséget, hogy utána tudj. Tehát azért mondom, másként bánok, abszolút másként bánok, ahogy megítéljek embereket, meg hogy én eldöntsem, hogy abban a helyzetben hogy kéne lenni. Na ez az, ami, de szerintem elérződik a műsoraimban, hogy ezt tűzzel vassal írtom. Ne tudd, hogy kell lenni egy ilyen helyzetben, amit nem éltél meg. Legyen az bármi. Nem kell mindenkinek mindenkivel összekapcsolódni, de értsd meg, és egyébként lehet ez végszó, hogy tehát hogyha segíteni nem tudsz, ártani ne árts.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is.
Fehér Mariannal a Rádiókafé.jókor című műsorának szerkesztő műsorvezetőjével beszélgettem az életre szóló könyveiről. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva.